Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd. Tematikus hét van most itt a rádióban, a Trend FM-en, ez a logisztika hete, rögtön az első, meg talán a második beszélgetés is kapcsolódik ehhez a témához, a Magyar Posta illetékes vezetőjével és a Magyar Máltai Szeretetszolgált régió vezetőjével beszélgetek majd 4 és fél 5 között. Aztán 4:30 után Karácsony Dávid lesz a vendégem, orosz-ukrán háború, földgömbrovat, de sok minden szóba kerül itt, geopolitika, társadalmi viszonyok, demográfia, érdemes talán ezt a beszélgetést is meghallgassák. Még egyszer mondom, 4:30 és 5 óra között a Földgömb magazin legfrissebb lapszámát ütjük majd föl Karácsonyi Dáviddal. 5 óra után pedig turizmus.com. Izgalmas interjúk, beszélgetések a turizmus, az idegenforgalom, a vendéglátás témaköréből. Monitor délután egészen 6 óráig rádiózunk együtt.
Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, a Magyar Posta ZRT logisztikai igazgatójával, Varga Jánossal beszélgetek. Jó napot kívánok, igazgató úr, még egyszer!
Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Ez itt nálunk most a Trend FM-en a logisztika hete, és nagyon sok minden szól most a logisztikáról, úgy egyébként is az életünkben, nagyon sok a kérdőjel is. Nézegettem az elmúlt hetekben megjelent anyagokat, cikkeket, közleményeket, sajtóközleményeket, amelyek önökkel kapcsolatban jelentek meg. Tulajdonképpen az összes fejlesztés, meg az összes beruházás, infrastruktúra bővítés az én számomra egyfajta rugalmasságot, vagy hatékonyság növelést szándékozik. Szolgálni, és gondolom ezzel most nem leptem meg ezzel a megállapításommal.
Abszolút nem, egyértelműen az a szándékunk, hogy egy olyan szolgáltatást tudjunk nyújtani az ügyfeleinknek, ami versenyképes, ugye nekünk az ügyfelek alatt a nagyfeladó, kisfeladó partnereinket és természetesen a lakosságot értjük, úgyhogy ezek a fejlesztések, amiknek van egyébként egy ilyen nagyon szép összefoglaló neve, MPL Plus program, ez azt célozza meg, hogy egy modernebb, egy hatékonyabb feldolgozási és kézbesítési rendszert tudjunk üzemeltetni a projekt lezárultakor.
Ez az MPL Plus Logisztika Infrastruktúra program, ez 19-ben indult, ugye?
Igen, és az a tervünk, hogy jövő év végére teljesen tető alá hozzuk a projektet. Ugye a pandémia az, ami iszonyatosan elbizonytalanítja a mai időben a tervezési folyamatokat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az eddigiekben nem halmoztunk föl lemaradásokat, tehát tudjuk tartani a programot, sorra adjuk át az új depókat, a szállítópályák érkeznek ezekbe az új depókba, és az informatikai fejlesztések is megfelelő ütemben haladnak.
Igen, a múltkor is talán egy fél éve is beszélgettünk, és akkor is 2 vagy 3 depót adtak át, akkor az elmúlt hetekben, itt a következő hónapokban szándékoztatás, ahogy láttam most is, végülis lehet azt mondani, hogy a 22-es év, tehát ez az év, ez a depóépítések éve a Magyar Postánál.
Így van, azt gondolom, hogy ez egy olyan program, ami példanélküli akár a Magyar Posta történetében is. Ez egy jelentős beruházás, 19 vidéki és 4 budapesti logisztikai központot alakítunk ki, ugye egyszerűen ezeket depónak hívjuk, egy csomagfeldolgozó hubbal, központtal Budapesten. Ezek nem csak épületek, ezekbe automatizált csomagfeldolgozó rendszereket is telepítünk, illetve nyilván az épületeket és a gépeket összefogó modern informatikai rendszert is telepítünk mellé.
Itt 2 dolog, ami nekem eszembe jut, az egyik az a régi malomjáték, hogy ezt azért nagyon, nagyon el kell találni, hogy egy ilyen logisztikai depót, egy logisztikai központot az ember az hova helyez el. Nyilván vannak törvényszerűségek, az autópályák, az agglomeráció, meg nagyon sok minden más, de azért nyilván ez nagyon fontos, hogy ezeket a malomköveket végül is mondjuk a Magyar Posta hova helyezi le az ország területén, az ország térképén.
Így van, ezt egy nagyon komoly kutató és elemző munka előzte meg a döntéseinket, de teljesen igaz az is, amit ön mond, hiszen múlt héten tettük le az alapkövét a 60-i depónak, ahol a helyi kollégákkal megbeszéltük, hogy, 60 az körülbelül ilyen megkerülhetetlen része a logisztikai szolgáltatásoknak az elhelyezkedése miatt. Ugye ott billeget sokáig, hogy oda tegyünk-e depót, ne tegyünk, de egyértelműen az jött ki az elemzésekből, hogy, szükséges, hogy 60-ban is legyen egy depónk. Ez egy nagyon izgalmas időszak, és nyilván majd a, teljesítési időszak az, ami meg fogja mutatni, hogy mennyire voltunk ügyesek ezeknek a depó helyszíneknek a kiválasztásánál.
Nézegettem a helyszíneket, hogy az elmúlt hónapokban Zalaegerszeg, Szolnok, Tatabánya, Kaposvár, Nagykanizsa. Nyilván egy nagyon fontos kérdés az, hogy, hova kerülnek ezek a hatalmas dobozok. A másik pedig az, hogy mi van benne. Mennyire okosak ezek az épületek? Vagy mit kell ma már tudni ahhoz képest, amit egy ilyen depó tudott 5-10-20 évvel ezelőtt?
Ezek viszonylag egyszerű épületek, tehát kellenek olyan süllyesztett kapuk, ahol a, kamionok, ugye a köznyelv kamionoknak hívja, ezeket a szállítójárműveket betolatnak és, kipakoljuk a rakteret, illetve kellenek szintes kapuk, ahonnan a, futárok ki tudnak indulni könnyedén, be tudják a csomagokat pakolni a, furgonjaikba. Ez egy egyszerűen hangzik, egyszerű kimondani. Sajnos a jelenlegi infrastruktúránk sok esetben még nem ilyen. Ugye régebben a, Magyar Posta, még, talán emlékeznek rá sokan, vasúti logisztikával dolgozott, sok esetben a vasutak mellett található pályaudvar épületekben történt a csomagok feldolgozása, ami akkor ahhoz a volumenhez egy teljesen logikus összecsengés volt. A mai világban a napi 100-esnél nagyobb csomagvolumenhez már, ez nyilvánvalóan nem elég. Tehát ami nekünk égetően fontos az, hogy egy, megfelelő méretű és megfelelő adottságú épületekbe költözzünk. Ugye ettől még nem lesz ez egy okos rendszer. A, rendszer okosságát azt az automatizált feldolgozási rendszer adja. Depó mérettől függően 1-2-3 ágon érkeznek be a csomagok, és aztán akár 14 felé is szortírozzák, a 14 járás felé, és még azon belül plusz járások felé szortírozza a gép a csomagokat. Magyarán a korábban, illetve jelenleg is több helyen manuális a válogatást, azt leváltja egy teljesen automata csomagszortírozó rendszer.
Ami nyilván munkaerőt, élő munkaerőt takarít meg, ami szintén kulcskérdés ezekben az években. A világon, Európában és Magyarországon.
Igen, de ugye a növekvő csomagvolumen miatt szükség van a, kollégákra, úgyhogy egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk ezzel, hogy a szállítópályák miatt nem kell elküldenünk senkit, inkább a munkaerőpiaci helyzetünket javítjuk.
Igen, vele, erre gondoltam én is.
Hogy nagyon nehéz ma, felvenni kollégákat, ezért azt, amit meg tudunk csináltatni géppel, azt nyilván egyszerű géppel megcsináltatni.
Igazgató, nézzük egy picit a, az elkereskedelem alakulását. Most mondja, látjuk a, 20-as, 21-es évet. Nyilván itt is a járvány első évben volt egy hatalmas ugrás, sokkal többet vásároltunk a neten keresztül, aztán 21-en ez egy picit már csillapodott, ugye? Ez a, hype már azért nem volt tette, vagy azokat a számokat nem produkálta az az év.
Így van, így van. Látunk egy, visszarendeződést, ugye ez is időszakos, tehát a tavaly első negyedév az, egy rekordnegyedév volt, a második, harmadik negyedévről ezt már nem lehet elmondani, az utolsó negyedév az pedig legendásan erős mindig, tehát ott, nagyon erős volumenekkel találkoztunk ismételten, illetve ugye egyre jellemzőbb a, regionalitás is, van egy ilyen szakkifejezésünk a csomagszóródásban, hogy Budapest és, vidéki is, illetve vidéken is a, nagyobb városok és a, kisebb települések közti csomagoknak az eloszlása. Ez, most egy ilyen dinamikusan mozgó történet. Negyedévről negyedévre látunk el mozdulásokat ezen, területen.
Az ugye látszik a számokból, az önök számaiból is, hogy ugye évről évre nő a csomagvolumen. Lehet itt, nyilván lehet, akár méretre, akár súlyra is keresni egy-egy ilyen kutatásban, vagy egy-egy ilyen listázásban nyilván lehet, és nyilván ebből lehet következtetéseket is levonni, hogy ennek megfelelően hogy kell a logisztikában a különböző állomásokon bármit is változtatni. Van elmozdulás ebben, ezen a területen?
Jellemzően igen, a, kisebb csomagok azok, amik, amiknek a logisztikája felfutóban van. Ugye nálunk itt, nem csak nálunk a logisztikában, van egy ilyen 32 kilós határ, ami, alatt még éppre alkalmasnak tekintünk egy csomót, 32 kg felett pedig már mindenképpen manuális feldolgozással dolgozzuk fel a csomagokat, illetve azért sokan nem tudják, de a Magyar Posta logisztika nem csak csomagot szállít, hanem rakapos szállítmányozással is foglalkozunk. De egyértelműen azt látjuk, hogy a csomag, és ezen belül is a kis csomag az, ami előretörőben van. Korábban a lakosság, amit megvett a boltban, most már azt is inkább házhoz rendelik, mert a pandémia megmutatta nekünk, hogy ez egy olyan megoldás, ami kényelmes. Ha figyelembe vesszük a parkolódíjat, üzemanyagot, minden egyéb költséget, amíg eljutunk a boltba, akkor még akár költséghatékony is lehet ez gyászos szállítás.
Hát igen, de most ezeket a számításokat azért jócskán megzavarja az üzemanyagok jelenlegi ára, meg az orosz-ukrán háború is. Onnan kezdtük a beszélgetést, hogy a Magyar Postánál depóépítések éve a 2022-es. Beszélgettünk az elkereskedelem, online vásárlások, csomagvolumen alakulásról a múltban. Hogy ez a jövőben hogy fog kinézni, azt nagyon nehéz lehet megmondani. Nem is hiszem, hogy sokan mernének erre vállalkozni. De nyilván az önök területét, az önök profilját maximálisan meghatározza mondjuk az, hogy az üzemanyagok ára hogy alakul.
Nyilván minket sem hagy idegen az, hogy alakul az üzemanyag ára. Azért mi arra számítunk, hogy ez most egy kiugrása, amit tapasztalunk, és azért majd ez visszarendeződik idővel. Nyilván ez egy olyan tétel, amire reagálnunk kell nekünk is. Büszkén mondom, hogy az eddigi helyzetben nem hozott semmilyen fennakadást a Magyar Posta szolgáltatásaiban az elmúlt hetekben kialakult üzemanyag problémák, talán hívhatjuk így, bármi ebből keveset éreztünk szerencsére.
A másik nagy kérdés talán az infláció, illetve az, hogy vásárolunk-e, mit vásárolunk, mennyi csomagot küldünk, ebben milyen számításokra támaszkodnak?
Ez már kevésbé az én szakterületem, de az értékesítő kollégáimtól azt hallom, hogy attól még vásárolunk, esetleg a kosárérték egy kicsit alacsonyabb, de a vásárlási kedv az nem hagyott alá.
Akkor a csomagvolumen alakulása a Magyar Posta tervei számítása szerint az továbbra is emelkedő szintet fog mutatni, hogyha mondjuk ennek az évnek a végén beszélgetünk?
Egyértelműen erre számítunk. Ugye az NPR Plus program ez egy 10 éves horizontú történet, és arra számítunk, hogy ebben a 10 évben több mint duplájára nő a jelenlegi csomagvolumen. Ebben lehetnek negyedéves, éves kilengések, de az össztrend egyértelműen a növekvést mutatja. Illetve ugye amit figyelembe kell venni, hogy mennyire erős a csomagrendelés, mint szokás Magyarországon a lakosság körében. Hogyha megnézzük a környező országot, akkor azt látjuk, hogy a környező országokhoz képest is még van hová fejlődnünk. Úgyhogy igen, ez egyértelműen egy olyan piac, ami fejlődik, és a Magyar Posta ebből a fejlődésből szeretné kivenni a részét.
Nagyon szépen köszönöm. A Magyar Posta ZRT logisztika igazgatójával, Varga Jánossal beszélgettem. Köszönöm szépen, igazgató.
Köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
A mostani beszélgető társam Panker Mihály, a Nyugat-Dunántúli régi ügyvezetője. Tudom, hogy nagyon sok mindenféle dolgot csináltok, csak tételesen felsorolva, hogy képünk legyen, hogy mennyi mindennel foglalkozik a szeretett szolgálat, és hogy mennyi mindenen túl kell most a napi rutinon, gyakorlaton lépni. Arról mondasz egy rövid összefoglalót?
Igen, ugye amikor nekiálltunk végig gondolni a feladatainkat, akkor felmértük először is az erőforrásainkat, hogy mivel tudunk itt a régióban foglalkozni. A legelső lépés az adománygyűjtő pontoknak a kijelölése és felállítása volt. Ebből 18 van a régióban, 17 településen. Folyamatosan elkezdtük regisztrálni azokat az önkénteseket, akik közreműködnének a feladat ellátásunkban, illetve felmértük a munkatársak között a különböző intézményekben, hogy kik azok, akik a munkájuk mellett, a munkájukon túl önkéntes feladatot is ellátnak. Kialakítottunk több településen, köztük Győrben is egy olyan pontot, ahol 10-15-20-25 menekültet el tudunk szállásolni, hogyha nagyon szükséges, azzal, hogy a helyi kollégákkal fölvő a kapcsolatot, nekik valamilyen egyéb segítséget is adjunk. Nem sokkal a menekült hullám elindulását követően a Győr-Moson-Sopron megyében kormánybiztosok úgy döntött, hogy Győrben fel kell állítani egy segítségpontot, és ezt a Máltára bízta, úgyhogy ez a segítségpont pillanatok alatt elkészült, és azóta is 0-24 órában folyamatosan működik.
Ez ilyenkor hogy működik? Kitaláljuk azt, hogy legyen itt egy pont, egy segítségpont, és azt a Máltára bízzák. egyből a Málta jut eszébe, vagy nyilván most nyilván nincs versenytárgyalás, mert nincs olyan sok szervezet, aki ezt a feladatot meg tudná oldani.
Ez egy megállapodás kérdés volt. Leültünk a polgári védelemmel, az operatív törzssel, a Vöröskereszttel, Caritasszal egy asztalhoz, végigbeszéltük a lehetőségeinket, és az a döntés született, hogy a Vöröskereszt egy ilyen segítségpontot felállít Hegyeshalomban a határ mellett, a Málta a Caritasszal együttműködve pedig Győrben. Ugye itt visszagondoltunk a 2015-ös eseményekre, és akkor Győr egy eléggé nehéz helyzetbe került a közlekedés sajátossága miatt, illetve a határ felé vezető útvonal egyértelműen leginkább erre fog jönni, és úgy döntött akkor ez a csapat, hogy inkább készüljünk föl, legyünk itt, ha szükség lesz rá, akkor időben rákészültünk, ha pedig mégsem, akkor sem az utolsó pillanatban kell kapkodni, ha véletlenül rosszabb lesz a helyzet. Tehát ez egy abszolút egyeztetés, megegyezés kérdése volt.
Azt tudod körülbelül megmondani, hogy hányféle szervezettel kell most hirtelen vagy nem hirtelen együtt dolgozni? Nyilván tucatnyival eddig is együtt dolgozatok, hatóságok, önkormányzatok, segészel, oké, de most még sokkal több emberrel kell, szervezettel kell koordinálni.
Igen, azokkal a hatóságokkal, akikkel együtt is dolgoztunk, most is tesszük, illetve ez kiegészült azzal, hogy sokkal intenzívebb kapcsolatot tartunk helyi önkormányzatokkal, hiszen nagyon sok településen készülnek arra, hogy esetleg ilyen befogadó pontokat alakítanak ki. Nagyon sok kapcsolatunk lett itt az elmúlt hetekben különböző cégekkel, akik valamilyen módon segíteni próbálják a munkánkat, akár adománnyal, akár önkéntessel, akár munkahelyjel. Tehát ezekkel a szervezetekkel, intézményekkel, cégekkel folyamatosan kapcsolatot tartunk. Szinte nincs olyan település, ahol a helyi családsegítő szolgálatokkal, gyerekjóléti központokkal, vagy éppen a foglalkoztatásban, a gyerekekkel való foglalkozásban segítő
oktatási
intézményekkel nevettük volna fel a kapcsolatot, bár elég jó a munkamegosztás, úgy tűnik itt a megyében, illetve Győrben is, hiszen van olyan feladat, amit az önkormányzat direktbe koordinál, például a gyerekek oktatását, nyilván nem mi végezzük, és nem mi folytatjuk az egyeztetéseket, de miután itt mindennel összefügg, és mi ugyan az étkezést biztosítjuk most elsősorban, van például egy gyűjtőponton, de a Vöröskereszt az, aki ott folyamatos személyes jelenlétet ad. Az iskolákból különböző civil szervezetektől jönnek önkéntesek, akik a gyerekekkel foglalkoznak. Éppen tegnap volt egy megbeszélésünk alpolgármester asszonnyal, aki a tankerülettel egyeztetett, hogy hogy legyen a gyerekek oktatása, a házi orvosi ellátás, védőnői szolgálat. Tehát megosztottak itt a feladatok, viszont egy folyamatos együtt gondolkodás és egy helyzetértékelés és egy együttműködés zajlik, és ez nagyon jó, mert ilyen módon képben vagyunk.
Igen, azon gondolkoztam, csak majd, hogy nem egy ember kell az, aki a cégektől gyűjti az adományokat, valaki, aki az önkéntesek jelentkezését fogadja.
Ezt pontosan így csináljuk. Kialakult egy stáb most már itt a régión központon belül. Az egyikük kifejezetten az önkéntes jelentkezésekkel foglalkozik, osztja be őket. Ugye a segítőponton 0-24 órában vagyunk, nagyon sok önkéntest igényel. Ebben nagyon jó az együttműködés, a Caritasszal ezt szeretném hangsúlyozni, mert nagyon-nagyon
hát ez válvetve működhet csak.
Válvetve működik, igen. Egyelőre a segítőponton szerencsére nagy forgalom nincs, de azért 10, 12, 15, 8 család, egyén megjelenik naponta ezen a segítőponton, vagy csak megpihenni, vagy éppen szállást keresnek, vagy információt kérnek, vagy élelmet kérnek. Tehát arra is nagyon jó volt ez az első pár nap, hogy azt leteszteljük, hogy tud itt működni egy ilyen segítségpont. Szerencsére még egyelőre nincs nagy teher rajt. Folyamatosan működik, de célzottan olyan segítségért jönnek ide a menekülők, ami miatt viszont nagyon-nagyon megérte felállítani.
És közben meg elszállásoltok menekülteket, tehát ugye beléd folytottam a szót itt a harmadik percnél, mert hogy még nagyon sok mindent kell elvégezni, sokféle munka van még.
Igen, úgy döntöttünk, hogy csinálunk azért mi is egy szállást, itt van egy intézményünk, ami erre alkalmas, ott eddig 24 menekült lakott, most 12-en vannak, és van egy kis, hát mindig van egy kis öröm is ebben a munkában és feladatban, ezt mindig meg kell találni. 6 ember már kiköltözött egy munkahelynek a szállására, és már dolgoznak. Ők úgy érkeztek ide, hogy itt akarnak letelepedni, nincs hol lakniuk, de mindenképpen munkát keresnek, és összeakadtunk egy céggel, aki viszont munkaerőt keresett, és megoldotta a szállásukat. Ez nagyszerű dolog, mert úgy gondolom, hogy az ő életük már egy picit egyenesbe került ezzel.
És akkor egy papírokat kell intézni, meg nagyon sok minden mást, és abban is segítenek.
Napra készen vagyunk kapcsolatban az idegenrendészettel, tehát gyakorlatilag ezeket a kapcsolatokat kialakítottuk. Akkor nagyon sok tehát megosztottuk a munkát, egy másik kollega az adományokkal foglalkozik, kifejezetten a Győrivel, illetve az információkat gyűjti be a többi adománygyűjtőpontról. Több kamionnyi cucc érkezett már ide Győrbe, kaptunk az önkormányzattól egy viszonylag nagy raktárat, ott tároljuk az adományokat, onnan osztjuk tovább. Most egyelőre ezt feltöltöttük, mert arra készülünk, hogy esetleg nagyobb mennyiségű élelmiszerre, ruhaneműre, matracra, babaápolásig, holmikra, édességre.
Ez azt feltételezi, hogy újabb hullámra számítotok, tehát erősödő.
Hát, igen, mi arra készülünk mindig, hogyha esetleg azok a vonatok, amik most Budapesten a keleti nyugati pályaudvaron megállnak, és ott sokan leszállnak, lehet, hogy lesznek, akik majd nem ott fognak leszállni később, hanem így Győrben. Vagy éppen gépkocsival érkeznek, vagy valahogy elhozzák őket ide szállásokra. Tehát arra készülünk, hogy ilyen háttéradományokra folyamatosan szükség lesz, és egy kollégának ezért kifejezetten ez a feladata, hogy itt egy nagyon jól kialakított háttérraktár legyen. Aztán van, aki az étkeztetést szervezi, van, aki a segítségpontot felügyeli. Közben azért arra is nagyon büszke vagyok, hogy 14 kollégám volt már Beregsurányban a határon segíteni az ott lévőknek. Most a mai naptól jövő hétvégéig 21 kollega megy 3x hétfős váltásban. Ezt is nagyon fontosnak tartom, mert úgy gondolom, hogy amellett, hogy itt a régióban végezzük a dolgunkat, ott is helyt kell állni, mert nagyon-nagyon kemény munkát végeznek az ottani kollégák.
Máltai ökoszisztéma jól működik, aha, szerencsére. Igen. Köszönöm. Igen. Panker Mihály nyugat-dunantai régi ügyvezetője volt a vendég a beszélgetőtárs. Köszönöm szépen, jó munkát nektek.
Köszönjük szépen. Köszönjük.